Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóim, kedves barátaim, hát nagy hálával fogadtam ezt a meghívást. Ez nem egy könnyű feladat. Nem egy könnyű feladat szakszempontból és személyes szempontból sem, mert én részese voltam ennek a folyamatnak, és hát aki részese ennek, annak vannak bizonyos előítéletei. Hát ezeket igyekszem elhallgatni, de meg fogják találni őket azért. Na most az előadásomnak a címe az egy kérdés. Politikai kezdeményezés vagy gazdasági szükségszerűség. És hát erre a rövid válasz mind a kettő. Mind a kettő, és az előadás ennek a válasznak a hátterét világítja meg. Na most 5 fejezetben szeretnék ezekről a problémákról beszélni. Kezdem, mint ahogy egy egyetemi tanárnak kezdeni kell. Mit értünk egy monetáris unió alatt? Mi a monetáris uniónak a jelentése? Azután történelmi visszatekintés, az euróhoz vezető elég hosszú út fontosabb állomásai. És azután jön a harmadik fejezet, amelyik a legfontosabb, a monetáris unió előnyei, kihívásai, esetleges hátrányai általánosságban és Európában. Ez a fő fejezete az előadásomnak. Utána jön azután a negyedik, Magyarországról szó. Mi érdeke Magyarországnak, hogy csatlakozzon az európai gazdasági és monetáris unióhoz, tehát hogy elfogadja az eurót, mint pénzét, és a végén azután beszélek a csatlakozási kritériumokhoz kapcsolódó problémákról és a dátumról. Hát kezdem a kezdetén. A monetáris unió lényege az, hogy egy egyetlen közös pénz használata az unióban résztvevő államok valamennyiében. Tehát az Európai Gazdaság és Monetári Unió esetében a közös pénz az az euró, és a közös pénz bevezetése jelentős következményekkel jár 3 szférába, 3 területen. Pénzügy, a gazdaság és a politika terén. Na most a pénzügyi következmények azok egyszerűek. Az országok egyetlen közös monetáris politikát folytatnak. Nincs nemzeti monetáris politika. A közös politika vezetését rábízzák a Maastrichti szerződésben kidolgozott Európai Központi Bankra, illetve az Európai Bankrendszerre, és ennek a kezében van a kamatlábak meghatározása. Most ennek a legfontosabb következménye az, hogy a kamatlábak, főképp a rövid lejáratú kamatlábak, de általában a kamatlábak azonosak az egész unió terén a hasonló hitelképes kölcsönzők számára. Tehát ez nem jelenti azt, hogy mindenki számára ugyanaz, de eltűnnek a kamatláb különbségek, azok a kamatláb különbségek, amelyeket a különálló pénzek okozzák. Ez eltűnik. Na most, a gazdasági következmények nagyon fontosak. Az unió megalapítása előtt minden ország számára külkereskedelemnek számított a többi uniós országokkal való kereskedés. Na most ez a külkereskedelem, ez átválik belkereskedelmé. Nincs pénzváltás. És ennek a következménye az, hogy az unió nyitottsága ezáltal radikálisan csökken. És látják itt a csökkenést, előtte látták a nyíltságot, és ez megszűnik. És ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, hogy belkereskedelmi vált át a unió tagországok közötti kereskedelem. Na most azután megvannak a politikai következmények, hát amelynek a legfontosabb lényege az, hogy az unió létrejöttével a tagországok nem folytatnak saját monetáris politikát, tehát feladják a nemzeti szuverenitásuknak egy fontos elemét. De ezt nem adják fel ingyen. Ennek ellenértékében átruházzák ezt a szuverenitást egy közös intézményre, az Európai Központi Bankra, amely vezetésébe beleszólásuk van. Tehát ezt nem kell úgy értelmezni, mint feladnak valamit, ami eltűnik, és nem kaphat érte semmit. Ez egy pont, amelyet sokszor hangsúlyozni fogok. Na most, rövid összehasonlítás. Hát monetáris uniók voltak a történelem folyamán, de hát nem kell visszamenni a régi múltba, csak említek kettőt, amelyik most is létezik, Svájc és az Egyesült Államok. Na most, ezekkel szembe a mi kezdeményezésünk, az Európai Monetáris Unió két szempontból különbözik. Az egyik különbség az onnan fakad, hogy tulajdonképpen amit mi csináltunk, és még most csinálunk, arra nincs történelmi precedens. Tudnilik, itt igen fejlett országok döntötték el, hogy összefonják a monetáris politikájukat. Teljesen fejlett országok, amelyek mindegyikében a központi bankoknak évszázados, vagy több évszázados hagyományai voltak. Ez nem így történt az Egyesült Államokban, se Svájcban, mert amikor ott megtörtént a monetáris unió, az Egyesült Államok esetében a 19. század végén, hát az elég primitív országok alkották, államok alkották az Egyesült Államokat, és nem voltak olyan mértékben fejlődöttek, mint a mi országaink minden szempontból, a pénzpiac szempontjából, az informatika szempontjából, a pénzkezelés szempontjából, a fizetési rendszerek szempontjából. Tehát ezeknek a összehangolása egy sokkal nehezebb feladat, mint lett volna, ha ezt megcsináltuk volna másfél századdal ezelőtt. Na most a másik különbség az is eléggé fontos. Ez a különbség pedig az, hogy mind Svájc, mind az Egyesült Államok esetében először létesült meg egy föderáció, vagy konfederáció a svájciak esetében alkotmány, és utána keletkezett egy központi bank. Most Európa esetében ez megfordítva áll. Hát van egy Európai Unió, vannak szerződéseink, de még nincs alkotmányunk. Nincs federális alkotmányunk. Hát remélem, hogy lesz. Egyelőre nincs. Viszont az Európai Központi Bank az egy federális intézmény. Tehát a megfordítva történtek az események, és ennek vannak és lesznek bizonyos következményei. Na most, hát azután térjünk át a történelmi átpillantásra. Ami nem akarok az Európai Unió kezdeteiről beszélni, arról már voltak azt hiszem más előadások is, csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy amikor az európai konstrukció ötlete fölmerült a II. Világháború után, a 40-es évek végén, 50-es évek elején, két motívum volt mögötte. Az egyik az, hogy soha többet háborút nem akarunk. És itt elsősorban Németország és Franciaország közötti háborúra kellett gondolni. Három háború volt 870-ben, 14-18-ban is, és a II. Világháborúban, hogy vérbe bontotta Európát. Soha többet ezt nem akarjuk. Ez volt az egyik, ez egy alapvető motivum volt. A második az gazdasági meggondolás volt. Soha többet nem akarjuk elkövetni azokat az ostoba hibákat, amelyeket elkövettünk a 30-as évek gazdasági kríziseinek a kezelésébe, amikor földaraboltuk Európát. Védővámokat építettünk, megállítottuk a kereskedelmet, és ennek hihetetlen következményei voltak minden szempontból. Na most, ami a monetáris uniót illeti, ami az uniónak egyik része, annak az első megemlítése 69-ben volt a hágai csúcsérletekezeten, amely kimondotta, hogy a monetáris unió megvalósítása egyik célja az uniónak. És ekkor született meg a Werner jelentés, a luxemburgi miniszterelnök volt akkor, és ő leírta azt, hogy hogyan lehetne megvalósítani ezt a monetáris uniót a 70-es években. Hát ebből nem lett semmi. Ebből nem lett semmi, és ennek lényegében két oka volt. A 70-es évek dollárkrízise, tehát a dollár lebegni kezdett, ami zűrzavart okozott az összes többi pénzpiacokon, és az olajsok. Na most, ugyanakkor azonban, amikor megkezdődött a dollárnak a lebegése, ez problémát kezdett okozni a belső piacon Európában. Már akkor már megvolt a közös piac. Lényegében működött a közös piac. Nem olyan mértékben volt közös, mint most, de már nagy mértékben közös volt. És lehetett látni azt, hogy az árfolyam ingadozások a tagországok között rengeteg problémát okoznak. Megbénítják a kereskedelmet, hatalmas árfolyam rizikót jelentenek, és megszületett az a gondolat, hogy ha nem is mennénk el a monetáris unióig, amely véleményben azt jelenti, hogy eltűnnek az árfolyamok, hát legalábbis valamilyen formában kezelni kellene a szélsőséges árfolyam mozgásokat. És ekkor született meg az európai monetáris rendszer, amely nem tüntette el az árfolyamokat, de sávokba hagyta az árfolyamokat változni, és lehetett leértékelni, lehetett fölértékelni, de közmegegyezéssel. Ez egy ilyen fél rendszer volt, amely elég jól működött egészen a 80-as évek közepéig, és ottan aztán bajba kerültünk. És bajba kezdtünk kerülni azért, mert akkor megindult a közös piac kibővítése, és az egységes piac ötlete merült föl, ami jelentette azt, hogy nem csak az áruk fognak szabadon mozogni, hanem a szolgáltatások, mindenfajta szolgáltatások, a tőke, a pénz és az emberek is. És ettől a pillanattól kezdve a árfolyam bizonytalanságok kezdtek nagyon-nagyon-nagyon nagy problémát jelenteni. És ezért volt aztán az, hogy egyik csúcsét értekezleten a kormányfők megalapították a Delors bizottságot. Delors akkor volt már az Európai Bizottságnak az elnöke, amelynek a tagjai voltak a központi bankoknak az elnökei vagy kormányzói, plusz néhány szakértő és saját magam, és ezek Bázelbe működtek, ahol én vezérigazgató voltam akkor, és az én munkatársaim voltak ennek a bizottságnak a titkárai. Na most, ez leírta, hogy milyen gyakorlati lépéseket kell vagy lehet tenni, hogy elérjük egy elérhető időpontba az igazi monetáris uniót. Na most, itt azután megkezdődtek a Maastrichti tárgyalások, és a Maastrichti tárgyalások alatt jött egy új nagy politikai sok, ez a Német Unió megvalósítása. 89-90-ben, és ez vezetett tulajdonképpen egy német-francia alkuhoz. És hát, hogy megértsék, hogy ez milyen politikai problémát jelentett a franciák számára, akik látták, hogy Németország sokkal nagyobb lesz, a német márka igen hatalmas volt. Hát emlékeztettem, talán néhányan ismerik ezt, hogy mit mondott Mauriac, a híres francia író, aki hát nagyon szókimondó volt, és azt mondta, hát én annyira szeretem Németországot, hogy örülök, hogy kettő van belőle. Na hát ebben a klímában kellett valami alkut megvalósítani, és ez többé-kevésbé sikerült is. Ez a Kohl-Mitterrand alku volt, tehát Franciaország, és nem csak Franciaország, hanem az összes több uniós országok elfogadja a német egységet, ugyanakkor a Német Szövetségi Köztársaság elfogadja a monetáris uniót, amely együtt jár a német márkának és a német márka hegemóniájának a megszüntetésével. Tehát ez volt egy valóban egy politikai alkú. De ez nem volt az egyetlen tényező. Mert ugyanakkor voltak gazdasági folyamatok, amelyek rávilágítottak az unió megvalósításának a szükségességére. Ez a 92-93-as krízis volt, amikor a lira kiesett az európai monetáris rendszerből, a font kiesett belőle, és hatalmas árfolyam ingadozások voltak. Egy olyan unióba, ahol már minden szabadon mozgott. És ez rádöbbentett mindenkit arra, és többek közt a német politikai és gazdasági elitet is, hogy az árfolyam abszolút stabilitása az egy elsőrendű feladat. Hát gondoljanak arra, erről ezt majd látni fogjuk néhány perc múlva, milyen mértékű volt az olasz lírának a leértékelése azokban az időben. És hát ezzel megkezdődött azután a monetáris unió megvalósítása, az euró kezdődött működni 99. januárjában, és az átmenet az euróra teljesen befejeződött 2002. januárjában. És ez gyorsan ment ez az átmenet. Na most, hát akkor monetáris unió előnyei, kihívásai, hátrányai és problémái. Tehát, ahogy mondtam, a monetáris uniónak az a lényege, hogy a tagállamok közötti kereskedelem közös pénzbe bonyolódik le. Tehát belkereskedelmé válik. Abból, hogy nincs pénzváltás, három előny fakad. Az egyik előny, hogy megszűnik az árfolyam bizonytalanság, mert nincs árfolyam. Eltűnnek az átváltáshoz kötődő tranzakciós költségek, és végül is átláthatóvá válnak az ár összehasonlítások. Na most, az árfolyam bizonytalanság eltűnése az egy borzasztó fontos dolog. Tudnék, árfolyam ingadozások bizonytalansága az bénítólag hat a kereskedelemre, a beruházásokra és végeredménybe a gazdasági fejlődésre. Megbénítja az embereket. Az első dolog, én sok vállalatvezetőt ismertem, amikor bizonytalanság van, hogy ő milyen devizába fizet vagy kap, megáll, várakozik. Na más, hát itt azután egy kis közgazdasági elméletről lenne szabad valamennyire beszélnem. Tudnék, voltak közgazdászok, és ma is vannak, akik azt mondják, hát nem beszéljünk árfolyam bizonytalanságról. A piac azt elintézi. És többé-kevésbé hosszas tapogatózás után megtalálja a helyes árfolyamot. Most erre egy példát szeretnék mutatni. Ez egy végtelenül egyszerűsített példa, és hát bocsánatot kérek a nemzeti bankos kollégáim előtt, hogy egy ilyen egyszerű példát akarok bemutatni, de azt hiszem a lényeget azért ezt lerögzi. Képzeljük el, hogy van két ország, amelyik kereskedik egymással, A és B. Az A országban van egy évi 10%-os infláció. Tehát az fogyasztói árfolyam 10%-os növekedése. A B országban az infláció csak 2%. Na most, hogyha a piac jól működik, akkor ez ahhoz vezet, hogy kisebb, hosszabb tapogatózás után az A ország pénze leértéklődik a B ország pénzéhez viszonyítva, körülbelül 8%-kal. 10-2, 8%-kal. Hogyha ez valóban így történik, akkor a két ország egymással versenyző termelői között a versenyképességi viszony nem változik. Tehát nem probléma az árfolyam ingadozás. Hát ez volt mondjuk ezeknek a közgazdászoknak az lényeges argumentuma. Na, azonban tapasztalat meg bebizonyította, hogy hát nem így alakulnak az árfolyamok. Nem így alakulnak az árfolyamok egyrészt azért, mert a kereskedelemhez kötődő adásvétel nem az egyedül, ami hat az árfolyamokra, hanem a tőkemozgás. És ennek a motivációi sokkal bonyolultabbak. Másrészt pedig, még azokban az esetekben is, ahol az árfolyam a megfelelő irányba mozdul el, általában túlreagál, messze meghaladja a alkalmazkodási szükségességet. Na most hát erre van két példa, és hát ez egy teljesen mostani példa. Hát nézzék meg, hogy amikor megkezdtük az eurót, akkor 1 euró ért 1,18 dollárt. 2002. februárjában ez lesüllyedt 86 centre. Hát ez egy körülbelül 25-26%-os leértéklődés. Utána visszabillent mindent, februárra fölment 29-re, 1,29-re, hát most azt hiszem az utolsó napokban egy kicsit lejjebb van, 1,22-23 körül lehet. Itt a fölértéklődése az eurónak az 40-50%-os volt. Na most, semmi infláció különbség nem volt az Egyesült Államok és Európa között. Semmi ebben az időszakban. Ami azt jelentette, hogy ebben az időszakban az európaiak nyertek versenyképességbe, az amerikaiak vesztettek, és itt most meg megfordult a dolog. Két év alatt. Hát most képzeljék el ezt, hogy ez milyen bénító hatással lehet a kereskedelemre. Na most hála Istennek ez nem olyan annyira bénító, mert már sokkal zártabb gazdaság vagyunk. Tehát az Egyesült Államokkal konkurenciában levő ágak, azok sokkal kevesebbet jelentenek, mint az egymás közötti kereskedelem, ahol biztonság van. Tehát ez nem a világ vége, ez csak kellemetlenség. De itt, ami történt, és erre utaltam előbb az olasz válsággal, az olasz lírának a leértéklődése a német márkával szembe. És ez nem csak a német márkával volt szembe, hanem a belga frankkal, még a francia frankkal is, a holland árakkal is, a holland pénzhez viszonyítva is. Hát ez aztán jelentett egy hatalmas sokkot. Hát ez jelentette azt, hogy egy-két nap alatt egy olasz ipari szektor, hát például az olasz autógyártás 25%-os előnyt kapott a német autógyártással szembe. Hát így nem lehet egy közös piacba élni. Na most persze erre lehetne azt mondani, hogy az ilyen árfolyam ingadozások ellen lehet védekezni. Hát van biztosítás. A modern pénzpiaci technikának rengeteg lehetősége van erre, de ez pénzbe kerül. Ez nem ingyenes. És minél nagyobb a volatilitás, ahogy mondjuk, tehát az ingadozások mértéke, annál drágább a biztosítás. Ez természetes. Na most azt is hozzá kell tenni, hogy a nagyvállalatok, hogy magyarul mondjuk most a multik, hát azok is szenvednek ettől, de azok túl tudják élni, tudni, teljesen el van osztva az egész világon a működésük. Hát gondolj egy olyan vállalatra, mint Nestlé, ahol mindenütt van egy Nestlé cég. Hát egy országba leértéklődik, a másik országba felértéklődik, az többé-kevésbé kiegészíti egymást, önbiztosítás. De ez nem áll a kis és középnagyságú vállalatokra, akik egy piacra exportálnak, vagy akiknek a konkurensei egy országból jönnek. Ezek számára az ilyen ingadozások gyilkos következményekkel járhatnak. Tehát ez a legfontosabb argumentum. Na most ez még hozzá szeretném tenni azt, hogy vannak természetesen a tranzakciós költségek is, tehát a pénzváltás. És akárki, aki turista, az láthatja, hogy ez mibe kerülhet. Itt vannak ugye az árrések, ez egy jelenlegi, egy március 19-i adatok, hogy mi a különbség az adás és vétel között. És a kettő közti különbség az a bank zsebébe megy. Hát a bank megdolgozik érte és megérdemli, de most képzeljék el azt, hogy, és ez volt az Európai Bizottságnak volt egy élelmes propaganda mestere, aki megmutatta, hogy ha valaki 100, nem tudom, akkor 100 frankról volt szó, belga frankról volt a zsebébe, és kezdett utazni az országokon egymás után, akkor anélkül, hogy bármit is költött volna, akkor visszaért Belgiumba, maradt 20 frankja. Szóval, hát ezek igazi költségek, amelyek most már, hál' Istennek, megszűntek a legalábbis a mi számunkra. Na most azután van az átláthatóság argumentum, az, ami nagyon fontos. Erre csak egy személyes emléket szeretnék megemlíteni. Amikor én Frankfurtban dolgoztam, ott Frankfurt és Brüsszel között ingáztam. A családi otthonunkat megtartottuk Brüsszel közelébe. Na most, hát amikor én Frankfurtba váltottam meg a repülőjegyet, az márkába volt, amikor Belgiumban, az belga frankba volt. Hát láttam, hogy vannak különbségek, de hát nem számítottam ki pontosan a különbségeket. Most mind a két oldalon euróba van, és az egy cent is látszik a különbség. És ez versenyt jelent. Ez egy igen erős verseny ösztönzés. Tudnék, ez látszik már a határmenti forgalmakban például. Szinte napok alatt megváltozott, hogy az emberek hogy mennek vásárolni a egy országba, ahol egy joghurt 15%-kal olcsóbb. És ezek a különbségek eltűnnek, és hála Istennek egy jól működő piacgazdaságban ezek a különbségek lefelé fognak eltűnni. Na most, hát akkor térjünk át a monetáris uniónak a hátrányaira és problematikájára, amelyek mind a nemzeti pénzegység feladásából fakadnak. Hát az egyik komoly hátrány az érzelmi jellegű, az egy tiszteletre méltó. Az unióhoz való csatlakozással feladjuk a nemzeti szuverenitás egy fontos részét, és ez már egy évszázadokon át levő szuverenitás. A pénzkiadás joga az egy állami jog. De erre is vigyázni kell. Tudnék, a jelenleg nyitott és globalizált világban nincs már meg ez a szuverenitás. És csak emlékezzenek arra, hogy még egy olyan nagy ország is, a kisebb országokról beszélek 10 perc múlva, de egy olyan nagy ország, mint Franciaország, nekik követni kellett a német márkát. Az önálló francia monetáris politika az a 90-es évek elején megszűnt. Megszűnt, és az egyetlen politika az volt, hogy meg kellett őrizni a német márkához való árfolyamot. Leegyszerűsített a politikát. Anélkül azonban, hogy a franciáknak beleszólásuk lett volna a német Bundesbank politikájába. Hát ugye ez változott most meg, azzal, hogy most egy, a volt francia elnök, kormányzó, az most az Európai Központi Bank, elnöke Frankfurtba. Tehát ez jelenti azt, hogy ez a szuverenitás feladás, vigyázni kell erre az argumentumra, mert már nincs meg lényegében a szuverenitás. A szuverenitása csak a nagyon nagy hatalmaknak van, végeredményben az Egyesült Államoknak, és a többieknek már nem is volt. De a többieknek nem volt. Na most, van azután azonban egy komolyabb, egy sokkal komolyabb hátránya a monetáris uniónak, és ez a nemzeti monetáris politika megszűnésével az ország elveszíti a gazdaságpolitika egyik legfontosabb eszközét. Ez megbéníthatja a reakcióképességét egy esetleges külső vagy belső sok esetébe, és itt olyan sokról van szó, amelyik csak egy vagy néhány tagországot érint. Tehát nem egy általános sokról. Ha az általános sokról van szó, akkor a monetáris politika reagálhat. De ha egy egyedi sokról van szó, akkor nem. Megszűnik ez, ennek a lehetősége. Na most, hát erre vigyázni kell, ami a külső sokkokat illeti, ennek a veszélyét eddig túlozták. És a túlzásnak az oka az, hogy a gazdasági struktúráink a tagországokban eléggé hasonlóak. Hát minden országban van autóipar, minden országban van vasipar, és az arányok nem radikálisan különbözőek. Egyébként lehet látni például ezt, itt van egy ábra, ami mutatja, hogy Európában mennyire hasonlóak itt például az autóipar jelentősége, és milyen nagy különbségek vannak az Egyesült Államokban. Tehát nem hiszem, hogy ez egy jelenleg nagy problémát okozna, de ez okozhat komoly problémákat a jövendőbe. Abban az esetben, hogy a közös piac hatása alatt szakosodás kezdődik az országokban. Ez a folyamat nem kezdődött még meg, de elképzelhető, hogy meg fog kezdődni. És ettől a pillanattól kezdve aztán fölmerül egy alapvető kérdés, hogy lehet ezeket a problémákat, ezeket a speciális sokkokat kezelni. Külső sokkokat kezelni. Hát erre visszatérek még egy későbbi megjegyzésemre. Itt az alapvető kérdés probléma az, hogy mi benn vagyunk nem csak egy monetáris unióba, egy gazdasági és monetáris unióba. Angolul Economic and Monetary Union, az EMU, az Economic and Monetary Union, az nem European Monetary Union, Economic and Monetary Union. És a gazdaságpolitikai pillér nincs megfelelőképpen kidolgozva. Tehát ez valóban jelent problémát. Na most, ami a belső sokkokat illeti, hát arra mindenki arra gondol, hogy mi történhet akkor, hogyha valamilyen szociális vagy más esemény hatására egy hirtelen bérrobbanás történik egyik tagországban. Hát erre valóban, hogyha ez megtörténik, a leértékelés eszköze nem áll rendelkezésre. Tehát ezt nagyon nehezen lehet kezelni. Na most, én nem mondom azt, hogy ez nem lehetséges, csak azt mondhatom, hogy se 99 óta, se a 99-ig vezető évek alatt, amikor én Frankfurtban voltam, tehát mondjuk az elmúlt 10 évben ilyen belső sok nem történt. És ez nem történt meg azért, mert mind a munkaadók és a munkavállalók látták, hogy milyen kényszerhelyzetben vannak. És én részt vettem sok ilyen béregyeztetésekbe, hát mindenki nézi a szomszédot. És tudják azt, hogy nem lehet túlozni. Lehet a béreket emelni, amikor a termelékenység növekszik, és a unit labor cost, aminek elfelejtettem a magyar nevét, az nem növekszik. Ez lehet. De ezen nem lehet túlmenni. Tehát, és ez szerintem Európán belül megváltoztatta mint a munkaadók, mint a munkavállalók filozófiáját. És ezért ez a probléma nem történt meg. Tehát ez, de nem tudom elhallgatni, hogy ez nem jelenthetne problémát egy, ha ez a tünemény megszületne. Na most térjünk át, haladnom kell gyorsan, Magyarországra. Na most, amikor azt vizsgáljuk, hogy mi érdeke Magyarországnak a csatlakozás az Európai Gazdaság és Monetáris Unióhoz, hát akkor a következő legfontosabb tényezőket kell figyelembe vennünk. És itt három dologról van szó. Az egyik az, hogy Magyarország aránylag kis ország, Magyarország egy aránylag nagyon nyitott ország, és ugyanakkor már most is aránylag jobban van integrálva az Európai Unió gazdaságába, mint egy sereg tagország. Hát itt lehet látni ezt az utolsó. Itt van például a 11 alapító tagország exportjának a viszonya a GDP-hez. Hát ugye látják ezt, ugye a nagyobb országoknál ez alacsonyabb, de hát Magyarország 63. 63%. Tehát ez egy hatalmas nyitást jelent. Tehát már integrálódva van. Tehát ismétlem, aránylag kis ország, aránylag nagyon nyitott ország, és aránylag már be van integrálódva gyakorlatba az Európai Unióba. Na most van egy közgazdaságtannak egy alapvető tétele, amelyet azt hiszem senki se utasít el. És ez pedig az, hogy minél kisebb, minél nyitottabb és minél integráltabb az ország egy nagy gazdaságba, annál inkább érdeke pénzének árfolyamát egy nagyobb országhoz kötni. Na most, ez a felismerés vezette Ausztriát, Belgiumot, Hollandiát ahhoz, hogy unilaterálisan a német márkához kötik a pénzüket. És ez jól sikerült nekik, minden szempontból, mert ez már a 70-es, 80-as években megtörtént. Mert ez volt az egyetlen lehetősége, hogy tudjanak, Belgiumnak az exportjának a fele Németországba ment. Hát ott árfolyam biztonságot kellett teremteni, és tekintve, hogy nem volt monetáris unió, az egyetlen lehetőség az volt, hogy lekötötték a német márkához, ugyanazt csinálták meg a hollandok még előtte, és az osztrákok még előtte. És még olyan országok, mint Svájc vagy Dánia, akik ezt soha nem vallották be, lényegében ugyanazt csinálták. Kis országok voltak, és bele voltak integrálódva egy nagy országba. Tehát, hogyha emiatt a szuverenitás feladása elkerülhetetlen, hát akkor butorság lenne nem azt a megoldást választani, a monetáris uniót, ahol a csatlakozó tagország részt vesz a döntésekbe. Részt vesz a közös intézmény döntéseibe. Tehát lesz valami ellenértéke. Az unilaterális intézkedéseknek nincs ellenértéke. Na most, azután szeretném azt is mondani, hogy a monetáris unióhoz való csatlakozás Magyarország számára egy sajátos előnnyel is jár, és ennek az előnynek a háttere az, hogy Magyarország több világrekordot ért el inflációban. Hát nem csak Nobel díjasokban vannak rekordjaink, hanem inflációban is, az első világháború után és a második világháború után is. és mert még most se vagyunk a legkevésbé inflációs ország a körülötte levő országokhoz hozzá hasonlítva. Na most egy ilyen ország számára az, hogy egy monetáris unióhoz csatlakozik, az jelenti az inflációnak a végét. És ebből a szempontból szeretném, hogy elolvasnák most, hogy a központi bank, az Európai Központi Banknak a feladata, tehát az elsődleges célja az árstabilitás fenntartása. Ha ez biztosítva van, akkor a központi banknak kötelessége, hogy az általános gazdaságpolitikát segítse. De csak abban az esetben, hogy ezt meg tudja teremteni. És ugyanakkor, hogy ennek meglegyenek a feltételei, itt vannak, ez egy hosszú szöveg, nem olvasom föl, de olvassák el, tudnék, ilyen megfogalmazása egy központi bank önállóságának nincs sehol. És ez a lehetősége annak, hogy a központi bank valóban lényegesen tudja megőrizni az euró értékét. És meg is őrizte eddig, körülbelül 2%-os infláció körül, most egy kicsit kevesebb, egy kicsit több, az a lényegében árstabilitást jelent, hát legalábbis olyan, vagy még jobb árstabilitást, mint az Egyesült Államokban. Na most utoljára azt szeretném mondani, és erre még visszatérek egy néhány perc múlva, hogy megint itt nem csak monetáris unióról van, hanem gazdasági unióról. És a gazdasági unió működésének a nem csak a kifinomítása, hanem a megszilárdítása, ennek a pillérnek a megépítése, az most van folyamatban, és az most lesz folyamatban az elkövetkezendő években. És az, aki kint van, az nem fog ebbe beleszólni tudni. Csak azok tudnak beleszólni, akik benne vannak. És itt aztán már nem csak monetáris politikáról lesz szó, hanem olyan politikákról, amelyek nagyon is érdeklik minden állampolgár, tehát például adópolitika. Kezdek a végéhez érni a csatlakozási kritériumokhoz való, a csatlakozási kritériumokhoz kapcsolódó nehézségek Magyarországon. Hát szeretném, hogy először megnézzék a 4 Maastrichti kritériumot. Azt szeretném mondani, hogy ebből tulajdonképpen 2 a fontos. Az árstabilitási kritérium és az államháztartással kapcsolatos kritérium. A másik 2 ebből folyik. Hogyha megvan az árstabilitás és megvan az államháztartási kritériumok tisztelete, akkor a kamatok már konvergálnak, és az árfolyammal nem lesz lényegében probléma. Na most a magyar esetben hát van egy inflációs probléma, azt hiszem ez kezelhető, nem könnyen, de kezelhető, de az, ami alapvető gondot okoz, az az államháztartási deficit, amely tavaly körülbelül 5,8, talán 6%-ot érhetett el. Na most arra kell nagyon vigyázni, hogy az ilyen nívójú deficit föntartása elfogadhatatlan, független a monetáris uniótól. Elfogadhatatlan 3 okból, mert az ilyen magas deficit áthárítja a fedezéséhez szükséges adóterheket a jövő generációkra, mert magas reálkamatokat idéz elő, és ezzel kiszorítja a vállalati beruházásokat. És a Nemzeti Bank csinálhatja, amit akar, ezen nem tud változtatni. Nemzeti Bank nem tudja a reálkamatokat befolyásolni. Azután 3. ok, lényegesen hozzájárul ez az ilyenfajta deficit a fizetési mérleg hiányának fenntarthatatlan magas nívójához. Ez az IKER deficiteknek a problémája. Na most, a magyar államháztartás egyensúlyát nem lehet, illetve nem szabad általános minden aktivitást érintő kiadás csökkentéssel kezelni. Erre lehet szükség, van is szükség most, de ez nem lehet az alapvető megoldás. Mert a deficit mögött rejlő 3 nagy problémával problémát kell kezelni. Egyrészt szükség van a nagy ellátórendszerek, az egészségügy, oktatás, társadalombiztosítás átható reformjára. Ez egy hosszú lejáratú munka. Csökkenteni kell a közigazgatásba dolgozó emberek létszámát, ezen a téren Magyarország is egy rekordot ért el. Meg kell reformálni az adórendszert, amely túl bonyolult, nem hatékony és nem serkent munkára. Na most, ezeknek a problémáknak a kezelése egy igen nehéz feladat. És a megoldásuk során nem lehet és nem szabad rögtönözni. Tudnék, itt nem csak hatékonyság növekedésről van szó, hanem alapvető társadalmi problémákról. És az ország jövőjéről van szó, tehát a reforma kidolgozása és működésbe állítása az évek feladata. Na most, ha egy ideális világban élnénk, hát akkor azt mondhatnánk, várjunk az euró bevezetésével addig, amíg ezeket a problémákat megoldottuk. Erre lesz talán 4-5-10 évre van szükség. Igyekezzük ezeket megoldani, és aztán, ha ezeket megoldottuk, hát akkor önmagába teljesítjük a kritériumokat, és akkor egy nap fölébredünk, és benne vagyunk az euróba. Tehát nem élünk egy ideális világba, sajnos. És föltétlenül szükség van egy időpont kijelölésére. Két okból. Egyrészt, mert egy határ nélkül nincs kényszer a politika bevezetésére. Főképp az ilyen hosszú távú politikai intézkedésekre. Kényszerre van szükség rá, és ebben Magyarország nem kivétel. Ez minden országban így van. Hogyha nem lett volna kitűzve a mi számunkra, az Európai Monetáris Intézet számára, hogy ti felépítettek az Európai Központi Bankot, amely működőképes kell, hogy legyen január 1-én, soha nem tudtuk volna megcsinálni. A legjobb akarattal se. Tehát kell egy bizonyos kényszer, és másodszor kell a piacok számára egy horgony. Tudnék, horgony nélkül a piacok várakozásai össze-vissza ingadoznak, és ez rengeteg problémát hát okozhat. Na most, én szerintem valamiféle értelmes kompromisszumot kell találni. Az euró csatlakozás időpontjának elég közel kell lenni ahhoz, hogy kényszerítő hatást gyakoroljon a politikai döntéshozókra és a munkapiaci társakra is. És hogy a piac számára ez valóban hihető horgont jelentsen. Hát ez nem lehet 10 éves távlatban. De ugyanakkor elég távol kell lenni ahhoz, hogy nevezessen elkapkodott és társadalmilag elfogadhatatlan költségcsökkentésekhez. Na most kezdem a hangomat is elveszteni, úgyhogy ezzel be is fejezem az előadásomat. Szeretnék még utolsó meggondolásként 2-3 gondolatot önökre bízni. Az egyik az, hogy az egész európai konstrukció az egy folyamat. És ez egy nem befejezett folyamat. Ezt a folyamatot politika és a gazdasági szükségszerűség befolyásolja, egyszerre vagy változva. Ez egy nem befejezett folyamat, és az, aki késve lép be, mindig nehezebb feladatok elé fog állni. Na most itt gondolok a magyar dilemmára, az euróhoz való bevezetésre, és főképp arra gondolok, hogy amit mondtam, van egy alapvető gyengesége az egész unió konstrukciójának. Ez az, hogy a gazdasági pólus, a gazdasági pillér nem erős. Nem működik jól. A monetáris pillér az megvan, az egy szolid pillér, van egy intézmény, annak vannak szabályai, ott az emberek szavaznak, ott döntést hoznak, tudják, hogy ki felelős miért. Ez nem így történik a gazdasági pilléren, ahol a pénzügyminiszterek tanácsa egymást a tanácsnak, néha hoznak közös döntést, ritkán megértenek, de nincs egy gazdaságpolitikai kormány, mint van egy monetáris politikai kormány. Na most ennek a kidolgozása, ez a jövő feladata. Ez a jövő feladata, és én nagyon szeretném, hogy ebbe a feladatba Magyarország nem mint néző kívülről vegyen részt, hanem mint egy szerves részvevője. Hát köszönöm a figyelmüket, és hát most várom a kérdéseket, ellentmondásokat, a vitapontokat, és szívesen válaszolok.